Orvácsaba az MSZP és Karácsony Gergely a Párbeszéd főpolgármester jelöltje az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Horvácsaba beszélt az előbb az előválasztási programjáról is, egy elvi, de egyébként konkrét ígéreteket is tartalmazó programpontokat vázolt föl. Karácsony Gergely ugyanilyen szerkezetű?
Egy kicsit más, bár valóban sok a célokban egyetértünk, és az eszközökben, az eszközök túlnyomó többségével is. Én azt az utat választottam, hogy minden nap elmondok egy nagyon konkrét javaslatot a nyilvánosságban, hogy érezzük azt, hogy egyszer bemutatunk egy programot, lejön belőle egy 30 másodperces bejátszás, akkor utána már nehéz ezekről beszélni. Illetve hát nagyon sok vitánk lesz még a Csabával, ahol tudunk a programokról is beszélni, és most is örülök annak, hogy lehet, hogy erről is szó. Én is különösen fontosnak érzem azt, és tulajdonképpen ez a legfontosabb ebben az egész önkormányzati választási kampányban, hogy Budapest visszaszerezze a maga autonómiáját, a maga szabadságát. És pontosan tudom azt, hogy ez akkor fog igazából bekövetkezni, ha egy más színezetű, más hozzáállású központi kormányzat is lesz, de ennek a folyamatnak most véget kell vetni egyszer, és mindenkor a Budapestnek a sarkára kell állnia, és nem szabad hagyni azt, hogy további forrásokat, intézményeket vegyenek el a fővárostól. Viszont arra rövid időre, amit még ki kell bírnunk az Orbán rezsimben, szerintem az is nagyon fontos, hogy átgondoljuk, hogy mik azok az apró lépések, amelyek ahhoz visznek minket közelebb, hogy Budapest egy élhetőbb, emberi léptékű város legyen. Én zöldpolitikusként különösen fontosnak érzem valóban a zöld felületek ügyét, a közösségi közlekedés ügyét, a légszennyezettség ügyét, és ezekben szerintem nagyon sok olyan lépés van, amit az elmúlt időszakban egyszerűen tulajdonképpen érthetetlen módon a főváros nem lépett meg. Ha szabad, akkor az első pont, amit én is kiemelnék, amire Csaba is utalt, ez a légszennyezettség. Már beszéltünk róla, Budapestnek elképesztően rossz a levegője, és ez egy olyan komplex intézkedés csomagot feltételezne, amelyre kapcsolatosan már régen kellett volna indulnunk. Csak egy konkrét példát mondjak azért, hogy lássuk, hogy milyen apró lépésekből áll össze egy élhető város. Budapesten gyakorlatilag nincs is légszennyezettség mérés, tehát a mérőállomásokból nagyon kevés van, a többségük egyébként rendszeresen nem működik. Volt olyan időszak, amikor egyébként borzasztó rossz adatokat mértek a még működő állomások, de a túlnyomó többségük nem is működött. Azt is lehet tudni, hogy a légszennyezettség oka az részben olyan néhány járműre kiterjedő járműparkból áll, amiben valóban egyébként a BKB élen áll, tehát ezek a borzasztó régi kohószökevények, illetve hát van egy nagyon kis része a közlekedésnek, ami óriási mértékben terheli a budapesti levegőt. Külön programot kéne arra indítanunk, hogy ezeket a régi dízel járműveket, a lakossági járműveket valamilyen támogatási formában ki lehessen vezetni a forgalomból. És ott van persze a nem megfelelő tüzelés, ami szintén a háztartások egy nagyon kicsi részére terjed ki, de óriási mértékben okoznak rossz levegőt a városban. Soha senki nem tette még azt a kérdést a fővárosnál, hogy mit tudna a főváros annak érdekében tenni, hogy azok az egyébként nyilván az átlagnál sokkal szerényebb jövedelemből élő emberek, akik egyébként a körzetüket rendkívül mértékben terhelő módon fűtenek, hogy ők milyen támogatást tudnak kapni azért, hogy aztán a város levegője jobb legyen. Ezek nem nagy dolgok, apróságok. Csak szerintem nagyon fontos, hogy beszéljünk arról, hogy mik ezek a célok, és akkor el tudunk indulni ebbe az irányba. A másik a közösségi közlekedés, amely szintén azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb terület. Sőt, ha nekem mérlegelnem kellene, hogy mi a legfontosabb, amivel azt gondolom, hogy érdemes változtatásokat elérni és tovább lépni, az a közösségi közlekedés. Én itt árnyalnám ezt a képet, ami az elmúlt 9 évről szól, mert azt gondolom, hogy 2010 és 14 között történt sok jó dolog a közösségi közlekedés szempontjából, és ezért azért érdemes ezeket figyelembe venni, hogy tudjunk tanulni és tudjuk folytatni a pozitív dolgokat. A más kérdés, hogy a beruházások egy jelentős része 2010 előtt indult, és gyakorlatilag az elmúlt 9 évben, ami történt a városban, és a város polgárait szolgáló fejlesztés volt igazi érdemi fejlesztés, ezeknek a túlnyomó többségét tulajdonképpen a 2010 előtti városvezetés indította el, és azóta nagyon sok minden más nem történt. Azt gondolom, hogy közösségi közlekedés szempontjából egy nagyon furcsa folyamat fog beindulni, mert a kormány azzal fog majd kampányolni, milyen gigaberuházásokat készítenek elő, amiről pontosan tudja mindenki, hogy soha nem fognak megvalósulni, és közben azok a relatíve apró lépések, például a gépjárműpark további megújítása, amiről Csaba beszélt, ezek elképesztően fontosak. A budapesti tömegközlekedésnek a lefedettsége tulajdonképpen nem tekinthető rossznak. De ma már, amikor az emberek megszokták azt, hogy az autóban van klíma, nem ülnek föl egy olyan buszra, ahol nincs klíma. És akkor megint ugye a korrupció kapcsán azt én Csaba említett egy konkrét ügyet, amit nagyon felháborító, és a közösségi közlekedés egész szempontjából egy óriási gáz, hogy nincsen elektronikus jegyrendszer, és nincs használat alapú fizetési lehetőség. De itt van például a hármas metró felújítása, ahol ugye a szerelmények kapcsán egy 9 milliárdal olcsóbb ajánlatot zártak ki a folyamatból, egy olyan ajánlatot, ami egyébként 9 milliárdal nem csak olcsóbb lett volna, hanem még klímát is szeret volna a metróba. Tehát nagyon fontosnak érzem a budapesti gépjárműpar további cseréjét, és ez valóban nagyságrendileg kisebb tétel, mint azok az állam gigaberuházások, amelyek adott esetben fontosak lehetnek, de amelynek az életszerűségét azért megkérdőjelezi elég sok minden.
Bocsánat, ha mind a ketten a közösségi közlekedés fejlesztését tartják kulcskérdésnek, alig hanem válaszolni kell arra a kérdésre is, hogy Tarlós István előtti időszakban hosszú ideig, amikor baráti kormányok alatt tudtak dolgozni, vagy megy vele együttműködésben, miért nem történt jelentős változás ezen a területen? Mert ha történt volna, akkor ma nem történt. Olyan idejű buszok járkálnának.
Nem, hát történt, de azért azt látni kell, hogy minden önkormányzati ciklusnak megvan a saját feladatlistája. Tehát volt feladatlistán az egyes kisföld alatt, amit egyes metrónak hívunk, annak a felújítása, volt feladatlistán a kettesnek a felújítása, azért mégiscsak volt a négyesnek az építése.
Ezt megcsinálnak egyébként a
négyes? Közben volt járműcsere a kettesen is.
A négyest megcsinálnak ugyanúgy, most, hogy látják, hogy milyen
tapasztalatai vannak? A négyes nem készült el, tehát az a gond, hogy például Tarlós és Orbán az első intézkedésével, ez rögtön 2010 vége volt, kitalálták, hogy leállítják a metróépítést. Először le akarták állítani azt a metrót is, ami egyébként már kész volt, tehát igazából ott volt a szerkezet, és legfeljebb csak arról lehetett volna vitatkozni, hogy ilyen underground szórakozó helyként megnyitják 10 km hosszan, de a helyzet az, hogy nem épült meg. Ennek az első érdemi építési szakasza a Bosnyák térig terjedt volna, tehát még ott hiányzik 3 megálló, és erre konkrétan el volt különítve a költségvetésbe 116 milliárd forint. Tehát ez már egy kéregben futó folytatás lett volna. Ehhez képest sem készült el, de ehhez képest volt még a budaörsi virágpiac és egészen új palotáig terjedő szakasz, aminek most már a tervezéséről sem beszélnek. Most egyedül le lett porolva a Káposztás-Megyerig a hármas metró, ami egy helyes, de nem elégséges lépés, és ugyanakkor beszélünk arról, hogy a négyes metró nem tölti be megfelelő hálózati szerepét, de azért nem, mert nem jut el oda, ahol az emberek nagy mennyiségben laknak, élnek, és onnan szeretnének közlekedni. Tehát jelen állapotban mindenkinek el kell végezni a sajátját, és Gergő beszélt arról, hogy Tarlósék fájdalmasan nem végezték el az elmúlt 9 évben az ő két önkormányzati ciklusokra eredő feladatokat. Csak egy konkrét példát hagyd tegyek hozzá. Nem építettek meg 40 ezer P+R parkolót, amit egy 2008-as elfogadott parkolási és közlekedési stratégia alapján meg kellett volna. Csak befejezték azokat, ami elő volt készítve a metró kapcsán, illetve az elővárosi vasútvonala kapcsán, és egy darabot nem építettek hozzá. Márpedig a város, hogyha az élhetőségéről beszélünk, hogy hogyan lehet megakadályozni, hogy az agglomerációból 100 000 számra hömpölyögnek be az autók naponta, akkor az úgy, hogy a város határa közelében is, ahogy jövünk befelé a városba, egyre nehezebb bejutni, már autóval, egyre könnyebb átszállni egy P+R parkolóba, egyre könnyebb közösségi közlekedési kapcsolatot találni egy P+R parkoló és a közösségi közlekedés között, és akkor lehet elvárni, hogy az autós tömeget át lehet, ha úgy tetszik, motivációval és kényszerrel terelni arra, hogy a közösségi közlekedést használják a saját autójuk helyett. Ami egyébként számos problémát okoz, légszennyezettségi és parkolási gondokat is egyúttal, meg zsúfoltságot, mert hogy semmi nincs ingyen.
A politikus nem szokott beszélni kényszerről. Mennyire lennének kemények a szennyező autósok tulajdonosaival? Mondjuk az én 15 éves dízelautómmal mi lenne, ha azzal akarnék a városba jönni?
Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. Rendszeresen szembe kerülnek egymással a fenntarthatóság, a zöld átállás értékei és a társadalmi igazságosság. És bizonyos szempontból szerintem van egy csapdahelyzet. Egy konkrét példát szeretném mondani az elektromos autókkal. Ha Magyarországon valakinek van pénze arra, hogy vásároljon egy elektromos autót, azzal tulajdonképpen megvásárolja azt a jogot, hogy ingyen parkol, és gyakorlatilag ingyen van neki az üzemanyag is, hiszen jelenleg a töltőállomások ingyenesen működnek.
Állítólag nem sokáig.
Nem sokáig. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az elektromos autózás ne kéne ezerrel támogatnunk, csak nagyon fontos azt látni, hogy azok az emberek, akik a társadalmi létrafokokon lejjebb állnak és szerényebb jövedelműek, azokra nem lehet ráterhelni a zöld átállásnak a költségeit. Ezért én azt gondolom, hogy kellene ezzel foglalkoznunk, hogy a régi dízelüzemű autók kivezetésében mi a helyes politika, de addig, ameddig maga a főváros csak Zugló útjain mondjuk a 7-es E gyorsjárat, az gyakorlatilag nálam idősebb buszokból áll. Tehát addig a város ne adjon ultimátumot a polgárainak arról, hogy te viselkedjél rendesen és cseréld a 15 éves autódat, amikor ennél sokkal régebbi buszok is közlekednek. És hát ugye a 4-es metró kapcsán valóban a 4-es metró szerintem egy állatorvosi ló. Mert nagyon jó, hogy elkészült, nagyon szépek az állomások, nagyon tényleg jó dolog, de ha megnézzük azt, hogy ez milyen sokba került, és megnézzük azt, hogy mennyit tesz hozzá ahhoz, hogy a budapesti tömegközlekedést javítsuk, akkor ez nincs a kettő arányban, hogy természetesen, és megint zuglói polgármesterként tudom mondani, hogy ha ez a metró elmenne Újpalotáig, akkor már egészen más lenne a helyzet, hiszen gyakorlatilag az újpalotai rész Budapest legnagyobb olyan lakótelepi része, amelynek nincsen kötött pályás közlekedése, és gyakorlatilag hát egy olyan buszcsorda vonul be a Tököli út, Csömöri út vonalon a belvárosba, ami tényleg azt gondolom, hogy egy óriási körzeti károkat okoz. A 4-es metró meghosszabbítását legalábbis meg kellene tervezni, be kéne költségelni, és innentől kezdve azt az elvet követni, hogy nem... hogy is mondjam, Orbán Viktor tervező asztalán tologatjuk a milliárdokat a városban, és ez egy saktábla, ahol tologatjuk a figurákat, és akkor a miniszterelnök eldönt, hogy fölköltözik a várba, és a múzeumok költözzenek le a Ligetbe, hanem itt egy nagyon nyitott városvezetésre lenne szükség, ahol átbeszéljük ezeket a fejlesztéseket. Én azt is nagyon fontosnak érzem elmondani, hogy nem csak a kormány kapcsolatban beszéltünk arról, hogy van egy demokrácia deficit. A 21. században városokat másféleképpen működtetnek, mint ahogy mi ezt eddig megszoktuk és megtapasztaltuk. A nagyvárosok részvételi folyamatban döntenek a nagy fejlesztésekről. Párizsban azt csinálják, hogy előkészítik a nagy beruházásokat, és egy nagyon intenzív társadalmi folyamatban ezeknek a sorrendjét lehet felállítani, hiszen mindig kevesebb a forrás, mint az igény. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy miközben van egy hosszú távú víziónk, egy európai vérkeringésbe visszailleszkedő, élhető, emberi léptékű városról, ezt a jövőképet, főleg addig, amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, apró lépésekkel tudjuk közelebb hozni magunkhoz, és ezek az apró lépések egyébként nagyon fontosak. Ha valakit egy budapestit megkérdez arról, hogy szeretné, hogyha egy alagútban összekötnék a vasúti forgalmat a déli pályaudvar és a nyugati pályaudvar között, valószínűleg nem tudnám megítélni ennek a jelentőségét. De az, hogy a buszokon tömeg van, nem lehet leülni, nyáron elképesztően meleg van, az, hogy ezek a buszok milyen állapotban vannak, hogy mennyire koszosak. Tehát ezek olyan apró dolgok, amik természetesen ezekhez is kell forrás, és valóban Budapest ki van véreztetve, de például a tömegközlekedésben, vagy a közösségi közlekedésben a járműparknak a lecserélése, az egy sokkal kisebb tétel, mint azok az óriási beruházások. Töredéke annak, és mégis nagyon nagy mértékben hozzájárul a komfortfokozathoz, és ha még a közlekedési közlekedésnél vagyunk, szerintem nagyon fontos azt látni, hogy Budapesten a jövedelmekhez képest nagyon drága a tömegközlekedés. Ha valaki elmegy Bécsben, ahol az emberek körülbelül 4-szer annyit keresnek, mint Budapesten, az éves bérlet olcsóbb, mint Budapesten. Nyilván a jegyárak kapcsán az ember legyen óvatos, de például azt gondolom, hogy az éves bérletek, vagy a havi bérleteknek a díjcsökkentését el kéne tudnunk kérni, egy olyan politikával, ahol egyre több ember fizet egyre kevesebbet a közösségi közlekedésért. És az, hogy egyébként nem készült el az elektronikus jegyrendszer, az nem csak korrupció szempontjából felháborító, hogy 12 milliárd forint tulajdonképpen nem tudjuk, hogy mire lett elköltve, hanem az egyik legfontosabb egy korrekt díjszabás kialakításának az, hogy az ember ne ugyanannyit fizessen akkor, hogyha egy 3-4 órán keresztül utazik egy járműben, vagy éppen csak egy megállóra ugrott föl, ez 21. században, ez tényleg kőkorszakban vagyunk, és az, hogy ez a folyamat nem jutott el odáig, hogy ma már elektronikus jeggyel utazzunk, miközben Csehországban, kisvárosokban bankkártyával lehet fizetni a buszon, ez egy nagyon-nagyon nagy korlátja annak, hogy egyre több ember használjassa a közösségi közlekedést, egy pozitív spirált kéne beindítanunk, és akkor el tudnánk érni azt, hogy a városnak a légszennyezettsége, a város terhelő zaj és a gépjármű forgalmat valamelyest csökkentsünk, de ehhez mindig a politikának kell lépni elsőnek, és akkor utána lehet az állampolgárokkal kötni egyfajta szövetséget arról, hogy egy másfajta várost építsünk.
Mikor jönne a rendszerbe a dugódi? Amikor már zöld minden BKV busz, és van egy P+R parkoló?
Hát azt gondolom, hogy ma semmilyen tárgyi feltétele nem adott annak, hogy a dugódíj bevezetése kerülhessen. Előzetes feltételként volt meghatározva 40 000 P+R parkolóhely. Előzetes feltételként volt meghatározva a kötött pályás közlekedés fejlesztése, nem csak a metróké, hanem villamosvonalak újra telepítése. Emellett a minőségi közösség közlekedés, tehát a VKV járműveinek a cseréje. Tehát számos olyan előfeltétele volt, amiből Tarlósék Érdésmond semmit nem tettek. Tehát ma azt gondolom, hogy pofátlanság lenne a városvezetés részről bevezetni egy dugódíjat, aminek ellenértékét nem tudná megadni. Tehát ez ma nincs. Ami van, nyilvánvalóan lehet egy erőteljesebb ütemben elérni azokat a cél, eredeti célokat, ami könnyíti a város életét, tehát igenis a P+R parkolók, a járműcserék, a hálózatjavítása, és azt gondolom, hogy egy társadalmi párbeszéd útján, amikor én javasoltam ebből valami hasonlót, akkor én azt javasoltam, hogy a végén, tehát miután megismerik a budapestiek a teljes koncepciót, előnyeit, hátrányait, legyen egy budapesti népszavazás, ahol ők mondhatják ki, akik ezt a döntés után az életükkel fogják kitölteni, hogy ők mondják meg a végeredményét. Hát, hogy legyen, ne legyen, hogy legyen. Mert azt gondolom, hogy a képviseleti demokrácia, amire sokszor hivatkoznak a fideszesek, hogy ne kérdezzük már meg az embereket, hiszen kaptunk 4 évre vagy 5 évre mandátumot, én ezzel nem értek egyet.
Tehát, amikor majdnem minden nap nemzeti konzultációt csinál. Hát rengeteg kérdés.
Nyilván ez egy hazugság.
Megkérdezik az embereket.
Persze. Én azért a válaszadókat nem látom, de ez egy részletkérdés. A lényeg viszont mégiscsak az, hogy az itt élő emberek pénzéből gazdálkodnak vagy garázdálkodnak, most mindegy, hogy ez városvezetés vagy kormány, az emberek szívesebben fizetnek adót akkor, ha pontosan tudják, hogy mire költik, és szívesebben vesznek részt a folyamatokba, ha azt is látják, hogy értelmes dolgok születnek. Tehát az emberek hajlandók lennének a komfortjuk egy részéről lemondani, azért cserébe, ha élhetőbb lenne a város, és egyébként átközlekedhetőbb lenne a város. Tehát ezek nagyon egyszerűen belátható kérdések, mint ahogy az is, hogy miben különbözik. Hát azért szeretném jelezni, hogy Tarlóséknak az egyik szégyen teljes pontja pont a tavalyi évben egy olyan öreg buszállomány vásárlása volt, ami nem fiatalította a meglévőt, a 13,6-es életkort, hanem öregítette, mert még annál is régebbi, ha jól emlékszem, 16 éves kohószökevényeket vásároltak. Tehát ez nem segít, hanem inkább ront.
Hogy akarják előállítani azt a közgyűlési többséget, amiben, ha úgy alakul, a programjuk megvalósítható?
Ez egy fontos kérdés, mert a Fidesz itt is színkelt kártyákkal játszik, hiszen 2014-ben az önkormányzati választás előtt néhány hónappal megváltoztatták a fővárosi közgyűléssel kapcsolatos szabályokat, és ugye a polgármesterek vesznek részt a munkában, amit ők nem azért csináltak, mert a polgármestereket be akarták vonni, már nem rájöttek arra, hogy így lehet meghekkelni tulajdonképpen a budapestiek akaratát.
Hát, ha győznek, akkor az ő polgármestereik lesznek bent, de ha veszítenek, akkor nem az ő polgármestereik lesznek bent.
Világos, hát éppen ezért nagyon egyszerű válaszom a kérdésére. Nagyon fontos az, hogy a főpolgármester jelöltnek az ellenzék, a demokratikus ellenzék, vagy tulajdonképpen a teljes ellenzék jelöltjének egy csapatkapitánynak kell lennie, aki a 23 polgármester jelöltel közösen vívja meg ezt a küzdelmet. Én azt mélyen meg vagyok arról győződve, hogy Budapesten 2019 őszén el lehet hozni a polgármesteri székek többségét is. Azt kell mondjam, hogy a fideszes polgármesterek egy jelentős része egyébként nem is érdemli meg azt, hogy újra válasszák, de egyébként azok is, akiknek adott esetben az ember valami fajta szimpátiával követi a munkáját, ők is ennek a rendszernek sajnos azt kell mondjam, hogy a részesei, és éppen ezért ahhoz, hogy Budapesten megállítsuk ezt a folyamatot, ami egyébként nem csak egyszerűen a szabadságunktól, hanem attól a cselekvési lehetőségünktől foszt meg minket, hogy ezt a várost élhetővé tegyük. Ezért nagyon fontosnak gondolom, hogy egész Budapesten legyen győzelem. Szerintem ez egy teljesen reális politikai cél. Ne felejtsük el, hogy tulajdonképpen alig van olyan kerület, ahol a Fidesznek többsége volt az áprilisi választáson, és szerencsére azt tudom hozzátenni, hogy viszonylag jól állnak azok a beszélgetések, tárgyalások, amik a budapesti összindulásról szólnak. A legtöbb kerületben szerintem már most lehet látni, hogy kik azok a jelöltek, akik a legesélyesebbek, akik a legjobbak. Bárki is lesz közülünk az ellenzék főpolgármester jelöltje, neki csapatot kell csinálni ezekből a polgármester jelöltekből, és meg kell nyerni Budapesten az összes kerületet, mert akkor tudjuk létrehozni azt a helyzetet, hogy a budapestiek akaratával szemben a kormány akaratával én ezt egy reális célkötőzésnek gondolom. Ma már olyan jobboldalnak elkönyvelt kerületekben is azt gondolom, hogy simán lehetne nyerni. Ezt mutatták az áprilisi eredmények. És jó jelöltekkel, csapatban gondolkodva, a lehető legszélesebb ellenzéki együttműködést kialakítva, beleértve ebbe olyan pártokat is, amelyek most még az európai választás miatt talán egy kicsit tóckodnak attól, hogy létrejöjjön valamilyen nagyobb együttműködés. Azt gondolom, hogy az európai parlamenti választás után minden ellenzéki pártot tartalmazó ellenzéki szövetség létrehozható, és én, ha főpolgármester jelölt leszek, akkor azon fogok mindenképpen dolgozni, hogy ez meg is valósuljon.
Jobbikot is ideértve?
Igen.
Horváth Csaba?
Igen.
Ideértve a Jobbikot is? Tudják már a csapatok, a most formálódó csapatok, hogy vagy Horváth Csaba, vagy Karácsony Gergely, vagy Puzsér Róbert lesz a parancsnok? Mert Puzsér Róbert boxálni a második fordulóban, miután legalábbis a mostani információ szerint, miután önök a legjobbak versenyeztek egymással. Ennek mi értelme van?
Én inkább azt mondom, hogy az értelmét nem vitatom, de jelentősége nincs, ezt engedje meg nekünk. Valóban mi ketten vagyunk azok, akik a város vezetésben én voltam Budapesten egy kerület polgármestere, főpolgármestere, tese, sőt egy időben Budapest kormánybiztosa is voltam, akkor intéztem el, hogy a BKV kiszámítható módon kapjon évi 80 milliárdot a működésébe és a fejlesztésébe.
De mégis az a szabály, hogy első fordulót...
Gergely 4 éve polgármester, tehát az most már az 5. éve polgármester, tehát azt gondolom, hogy ehhez képest az egyik egy nem létező párt jelöltjeként, mert hogy nincs egyedül. Most nem akarom a humorista úrnak a nevét külön emlegetni, mert nem tartom annyira érdekesnek a kérdést.
De második fordulóba be fogsz állni.
Meglátjuk. Tehát szerintem nem menjünk el idáig. Egyelőre a helyzet az, hogy ez a ha úgy tetszik, a budapestiek érdeklődését felkeltő előválasztás az, ami érdemben elindítja magát a folyamatot. Nyilván sok érdek lett volna abba, akik hátráltatni akarták ezt, hogy ez majd csak inkább valamikor június-júliusban történjen, ami újra előállította volna a 2014-es kudarcot. Szerintem ebben erősek voltunk, és ebben nem engedtünk. Az összes többi, aki pedig még gondolkodik bármibe, először is egy koherens programot kellene, hogy előállítson, utána kellene bejelentkezni ebbe a folyamatba, és azért a támogató pártoknak is a végén el kell döntenie, hogy mit akarnak. Tehát ma az utca összekényszeríti a teljes ellenzéket, az MSZP, DK, LMP, Momentum, P egészen a Jobbikig bezárólag. Ha komolyan veszük azt, hogy a NER csak közösen dönthető meg, és Budapesten kell ehhez. És egyébként nem csak Budapestről van szó, mert ott van Pécs, Szeged, Miskolc, Szombathely, és számos nagyváros még, ami fontos lehet. Ebben az ellenzék most egy sokkal szélesebb palentán értendő. Tehát az, amit Gergely is mondott, hogy tulajdonképpen a politikai ellenzéki többség megvolt már 4 éve is, ez igaz, de akkor nem volt meg az együttműködési készség és szándék. Ez vitte el. Ma úgy tűnik, hogy ha a Fidesz bármilyen troll hadsereget állít elő, ez például Zuglóba, zuglói példát mondanék, ott a képviselővel szembe egy volt szocialista trollt állított elő, aki, ha jól emlékszem, talán 200 szavazatot se ért el. Ugyanez történt a 15. kerületben, egy szintén kilépett, most valamilyen módon integrált troll volt, aki elindult az ottani jelölt eszembe, ott sem kapott többet 200 szavazatnál. Tehát azt kell látni, hogy hiába jönnek a trollok, akik majd megpróbálják meghekkelni ezt a folyamatot, ha az ellenzék domináns pártjai, ez a 6-7 szereplő, egy ellenzék jelölt mögött áll ki, tehát egy az egy ellenbe a Fidesz jelöltjével, egy ellenzék jelölt áll, akkor biztos vagyok benne, hogy Budapesten valamennyi körzetet meg lehet nyerni. Beleértve a főpolgármestert, a polgármestereket és az önkormányzati képviselőket is.
De Jobbikkal bezárulok, az ellenzéki pártok ismerik ezt a koncepciót, és eddig mondtak erre valamit?
Ismerik, és előre haladott beszélgetések folynak, hogy ez megvalósuljon.
Igen, valóban elég sok tárgyalás van, benne vagyunk. Ugye most az európai parlamenti választási kampány hamarosan elindul, bizonyos szempontból már el is indult. Én nagyon örültem volna annak, hogyha itt az ellenzéki pártok közösen indulnak. Ennek a realitása úgy látszik, hogy elég csekély, de legalább valamilyen közös mozgósítás lehet, hiszen az európai parlamenti választás soha elsősorban az a kérdés, hogy az ellenzék a szavazók elmennek-e szavazni, és nagyon fontos nekünk az önkormányzati választási való felkészülésben is, hogy milyen hangulatban indul el majd nyáron a kampány finise. Ez azonban most, mivel a pártok itt külön fognak indulni, egy picit ezt a folyamatot szerintem most hátráltatni fogja. De én ma azt látom, hogy teljes ellenzéki egység létrehozható Budapesten, létrehozható vidéki nagyvárosokban is, és egyébként a főpolgármester személye az tulajdonképpen kisugárzik az ország egészére is, és annak a sikere, vagy sajnos 4 évvel ezelőtt megtapasztaltuk a sikertelensége, az nagyon nagy mértékben a vidéki nagyvárosokban is rontja az esélyeket. Vannak arról tárgyalások, az MSZP, a Párbeszéd, a DK és a Szolidaritás mozgalom között előadott tárgyalások vannak, de azért nem tettünk pontot ennek a végére, mert pontosan tudjuk azt, hogy vannak még más pártok Budapesten, akinek van érdemi támogatottsága, és egyébként tényleg mindenkire számítunk, és egyébként nem csak pártos jelöltekben gondolkodunk, én legalább 2 önkerületet tudok, ahol olyan olyan civil világból érkező jelölt neve merült föl, aki azt gondolom, hogy az legesélyesebb jelölt, és itt nem a párt alakul lesz a döntő, itt sem. Az előválasztás nyilván nehéz lenne megszervezni 23 kerületben, és ezt nem is erőltettük, de az az elv, hogy az induljon, akinek a legtöbb esélye van, és ne csak egyszerűen azt nézzük, hogy akkor minden pártnak valahogy kijön a matematikája egy kockás lapon, hanem tényleg helyben beágyazott, ismert, népszerű jelölteket indítsunk, ezt az elvet mindenképpen követni fogjuk. És azért az európai parlamenti választás bizonyos szempontból egy visszajelzés lesz arra, hogy ezeknek a pártoknak milyen támogatottsága van Budapesten, és ha úgy tetszik, ad egyfajta súlyt, amit a tárgyalásokban a végén majd még lehet figyelembe venni. Én itt azt gondolom, hogy a Momentummal, az LMP-vel és a Jobbikkal is meg kell tudni állapodni, és a főpolgármester jelöltnek kutya kötelessége ezért nagyon sokat dolgozni, csapatot kovácsolni ezekből a jelöltekből, hiszen azt gondolom, hogy az a főpolgármester, aki egy ellenzékiként megnyeri a meccset Tarlós Istvánnal szemben, de nincsen testületi többsége, az eléggé nehéz helyzetbe fog kerülni, mert hiába lesz a budapestiek akarata mögötte, ha ez nem képeződik le a polgármesteri mandátumokban, akkor nem fogja tudni végighez vinni a programját. Ezért azt gondolom, hogy nem elég megnyerni a főpolgármester választást, egész Budapestet meg kell nyerni, és ez lehetséges akkor, ha van teljes ellenzéki egység. És amit a Csaba mondott, ma már azt gondolom, hogy ha valaki ebből az egységből kiugrik, az nem fog kapni szavazatot. És éppen ezért bízom abban, hogy a pártok belátják, hogy a saját érdekük szempontjából is ebben a dologban részt kell venni.
A Magyar Szocialista Pártban is befogadhatónak tartják a Jobbikot?
Abszolút.
Semmi korábbi
nincs.
Korábbi tetteik, nincs. Mondataik?
Nincs. A Mi Hazánkkal lenne, de miután a Jobbik és az a része ketté vált, és lett belőle Mi Hazánk, akivel egyébként ma sem értünk egyet, velük semmilyen együttműködés nem tud lenni, de a mai Jobbikkal, amely valójában egy radikális, de az értékeinktől nem nagyon távol álló formáció, azt gondolom, hogy semmi érdemi akadálya nincs annak, hogy együttműködjünk az önkormányzati választáson.
Azt látják-e, hogy körülbelül mikorra kell előállítani a jelölteket, hogy a választópolgárok lássák, hogy kiről van szó? Önökön kívül, mert önöket látják.
Hát minél előbb, de a teljes ellenzéki egység szerintem nyáron az európai parlamenti választás után létrehozható, de addig is biztos vagyok benne, hogy fogunk híreket hallani arról, hogy melyik kerületben ki a legesélyesebb jelölt, és azt kell mondjam, hogy tényleg kiváló emberek azok, akik jelöltként fölmerülnek. Ezt sajnos ilyen szempontból ezzel számolunk, hogy az európai parlamenti választás beárnyékolja ezt a folyamatot egy picit. Éppen ezért nagyon helyes, hogy legalább a főpolgármester jelölt személyében legyen egy előrelépés, hogy úgy induljon el az európai parlamenti kampány, hogy ott már lesz valaki, aki például tudja azt tematizálni azt a kérdést, ami szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy éppen ugye tegnap az Európai Parlament döntött arról, hogy jogállami kritériumokhoz kötik az nemzetállamok számára a források biztosítását. Budapest főpolgármester jelöltjének föl kell vetnie azt a kérdést, és a teljes magyar ellenzéknek is egyébként nem csak Magyarországon, hanem mindenhol máshol, ahol az a tendencia, hogy a fővárosok egyfajta bezárványként szembe mennek sokszor rossz irányba menő országok politikájával, lásd Lengyelországot. Tematizálni kell azt, hogy az Európai Unió a kormányoktól függetlenül is finanszírozom fontos olyan projekteket, amelyek a célkötéseivel egybeesnek. Én Zugló polgármestereként felkészülve arra, hogy tudom azt, hogy forrás szűkében leszünk, hiszen nem leszek a kormány kegyelte, mi rengeteg közvetlen brüsszeli forrás hoztunk el. Azt hiszem, hogy most már közel vagyunk a 3 milliárd forinthoz, amit mi közvetlenül olyan pályázatokból nyertünk, amihez nem kell a magyar kormány. Szerintem nagyon fontos, hogy az Európai Unió megértse azt, hogy nem lehet a budapestieket büntetni azért, hogy egy Budapest ellenes és korrupt kormányuk van, és nem szabad hagynunk azt, és fel kell vetnünk azt a kérdést, hogy hogyan tud Budapest közvetlenül brüsszeli forrásokhoz, Európai Uniós fejlesztési forrásokhoz jutni, mert ez akkor egy csattanós válasz lenne arra a kérdésre, hogy a kormány mit tehet azért, vagy mit nem tehet meg, amikor Budapestet adott esetben büntetni akarja. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, és az európai parlamenti választási kampányban én biztosan erről nagyon sokat szeretném beszélni.
Utolsó kérdésem az MSZP-ben, aminek elég cizellált rendszere van, hogy a belső döntéseket milyen formában kell meghozni. Átvihető a jelölt állítás erre az időpontra, nyárra?
Abszolút, tehát mi már ennél előrébb járunk, tehát az MSZP nem lesz akadálya, sőt, kezdeményezője ezeknek a beszélgetéseknek. Nálunk már április megelőzően ki lett adva, hogy a helyi csapatok tárgyaljanak minél szélesebb körben az ott létező civil szervezetekkel is, tehát nem csak a pártokkal,
igen, hanem fontos,
civil és társadalmi szervezetekkel, tehát sokkal színesebb az a paletta, amit az országos politikában gondolunk, helyi szinten vannak egyesületek, civil szervezetek, vagy akár csak olyan egyének, akikre odafigyel egy-egy kerület lakossága, tehát ilyen szinten folynak az egyeztetések, és azt tudom mondani, hogy az esetek 70%-ában nagyon megnyugtató módon fog ez lezárulni, és a lehető legszélesebb összefogás fog kialakulni. A maradék 30% ad még feladatot, hogy lehetőleg mindenki egyrészt belássa, hogy ezen az úton kell járni. Ha valóban komolyan gondolja, hogy a NER legyőzendő és le kell győzni, akkor nincs más, mint egy picit a saját önállóskodásából, és azért mondom így a kifejezés, mert ez hivatkozási alap volt az utóbbi években, hogy ki miért nem működik együtt a másikkal, de valójában azt kell látni, hogy Orbánék rendszerével szemben mindenki el fog pusztulni. Csak akkor van esélye az ellenzéknek, hogyha az orbáni szisztémával ellentétben mégse úgy reagál az ellenzék, ahogy ezt egyébként kitalálták választási szisztémával és egyébbel, hanem belátják, és én úgy látom, hogy belátták, hogy egységben el tudják érni azt az eredményt, ami szükséges. Nem mellesleg az országgyűlési választásokon is, ha csak a szűk matematikát nézzük, több ellenzéki szavazatot adtak le, mint kormánypártit.
Köszönöm a tájékoztatást az elmúlt egy órában. Horváth Csaba, a Magyar Szocialista Párt és Karácsony Gergely a Párbeszéd főpolgármester jelöltje volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes, Szatmári Katalin, Fekete Szalóki Zoltán, felelős szerkesztő kollégáim és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést most a rádióban felvételről hallották, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.